Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti konzultáció negyedik kérdése. Egyetérte ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája és megszűnik a rezsicsökkentés? Közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán közzétett videójában. Hidvégi Balázs elmondta, Magyarországon az átlagfogyasztás erejéig a magyar családok csökkentett árat fizetnek a gázért és a villamos energiáért. Hangsúlyozta, hogy ennek köszönhetően az Európai Unión belül a magyarok fizetik a legkevesebbet a rezsiért, de Brüsszel a bevezetése óta támadja a rezsicsökkentést. Hozzátette, hogy a brüsszeli bürokraták ki akarják vezetni a támogatott energiaárakat, és azt akarják, hogy az emberek piaci árat fizessenek. Gördülékenyen és zökkenőmentesen haladnak az Otthonstart, a fix 3%-os hitelprogram ügyintézései. A kereslet nem csökken, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint az Otthonstart harmadik hetének tapasztalatai alapján elmondható, hogy összességében több mint 15 ezer fölött van azok száma, akik igényelték a hitelt. Ez munkanaponként mintegy 1000 igénylőt jelent. Hozzátette, nem csak a vevők, hanem az eladók is megmozdultak. Szeptember első három hetében az előző év azonos időszakához képest 20%-kal több ingatlant hirdettek meg a tulajdonosok. Augusztusról szeptemberre pedig 31%-kal nőtt a hirdetések száma. A sajtó jelentős része asszisztált a Szülő utcai gyermekotthon ügyében elhangzó rágalmakhoz és hazugságokhoz. Ez túl van a sajtószabadság kérdésén, ez a büntetőjog kategóriájába tartozik, hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely leszögezte, természetesen büntetőügyről van szó, amelyhez egészen példátlan rágalmazás társul. A büntetőeljárásban semmilyen kiskorú sértett nincs, ezzel kapcsolatos gyanú nem merült fel, ezért kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény és elkövető sincs. Van ellenben egy részben külföldi szálakhoz is kötődő rágalomhadjárat a kormány két tagjával szemben. Ezt visszautasítjuk, ezt tűrhetetlennek tartjuk, az illetők ártatlanságához semmilyen kétség nem férhet, jelentette ki Gulyás Gergely. Az elmúlt 15 évben jelentős fordulat volt a családpolitikában. Segélyalapú helyett munkaalapú lett a támogatási rendszer, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely kifejtette, a támogatási rendszernek köszönhetően a szülők nem a gyermekeikből, hanem a gyermekeikért tudnak élni, és ha dolgoznak, ezt az állam minden eszközzel elősegíti. Elmondta, a kormány a munkát és a teljesítményt egyaránt büntető több kulcsos adó helyett egy kulcsos adórendszert vezetett be, ugyanakkor a több gyermek kevesebb adóelvet is érvényesíti. Hozzátette, jövőre több mint 4800 milliárd forint lesz családtámogatásokra, és ezeknek jelentős része adómentesség, illetve adókedvezmény. Az aktív időtöltés és a szabadidősport támogatása azért fontos, mert meglehetősen rosszak a társadalom statisztikai és egészségügyi mutatóink a szabadidő eltöltését és az aktivitást nézve. Jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Balatonfüreden a Eurovelo és kerékpáros turisztikai konferencián a közmédiának nyilatkozva. Navracsics Tibor azt mondta, a harmadik legelhízottabb nemzet vagyunk Európában, a magyarok mintegy kétharmada pedig nem sportol, és nem is tervez semmilyen aktív kikapcsolódást, túrázást. Ezért egészségügy szempontból is fontos támogatni az aktív időtöltést, de azért is, mert közösségteremtő és közösségépítő hatása is van, fogalmazott. Végül az időjárásról. Folytatódik a nagyrészt erősen felhős vagy borult idő. de lehetnek hosszabb, rövidebb ideig tartós szakadozások a felhőzetben. Szorványosan fordulhat elő időszakos eső, zápor, de délkeleten továbbra is kicsi a csapadék esélye. A délnyugati megyékben akár zivatar is kialakulhat. A nagyobb területen élénk keleti, északkeleti szelet néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 16 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti tájakon kissé hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 15 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, Petőfi Sándor János Vitéz című művének következő részeit Tordi Géza előadásában hallhatják.
Hogy is kezdjem csak hát, mindenek előtte hogyan tettem szert a kukorica névre. Kukorica között találtak engemet, úgy ruházták rám a kukorica nevet. Egy gazda ember jólelkű felesége, amint ő nekem ezt sokszor elmesélte, egyszer kinézett a kukorica földre, s ott egy barázdában lelt engem heverve. Szörnyen sikítottam, sorsomat megszánta, nem hagyott a földön, felvett a karjára, és hazafelé ezt gondolta mentiben, fölnevelem szegényt, hisz úgy sincs gyermekem. Hanem voltám neki haragos vadférje, akinek én sehogy sem voltam ínyére. Hely, amikor engem az otthon meglátott, ugyancsak járták a cifra káromlások. Engesztelte a jóasszony így szavakkal. Hagyjon kent föl apjuk azzal a haraggal, hiszen ottkint csak nem hagyhattam vesztére, tarthatnék-e számot Isten kegyelmére. Aztán nem lesz ez a háznál haszontalan. Kednek gazdasága, ökre és juha van. Ha felcsuporodik a kis Isten adta, nem kell kennek bérest, juhást fogadnia. Valahogy csak ugyan engedett, de azért rám soha jó szemet nem vetett. Hogyha nem ment dolgom a maga rendiben, meghusángolt ő amúgy istenesen. Munkas ütlek között ekkép nevelkedtem, részesültem nagyon kevés örömekben. Az egész örömem csak annyiból állott, hogy a faluban egy szép kis szőkejány volt. Ennek édesanyja jókora síré lett, édesapja pedig vett más feleséget. Hanem az apja is elhalt nem sokára, így jutott egyedül mostoha anyjára. Ez a kis leányzó volt az én örömem, az egyetlen rózsatüskés életemen. Betudtam is őtet szeretni, csodálni. Úgy hítak minket, hogy a falu árvái. Már gyerekkoromban, hogyha őt láthattam, egy túrós lepényért látását nem adtam. Örültem is, mikor a vasárnap eljött, és vele játszhattam a gyerekek között. Hát, mikor még aztán siederré lettem, s izegni-mozogni elkezdett a szívem. Csak úgy is voltam ám, mikor megcsókoltam, hogy a világ összedőlhetett miattam. S Sokszor megbántott a gonosz mostohája. Isten neki soha azt meg ne bocsássa. És ki tudja még, mit el nem követ rajta, ha fenyegetésem zabolán nem tartja. Magamnak is ugyan kutyául lett dolga. Belefektettük a jó asszonyt a sírba, aki engem talált, és aki, mondhatom, mint tulajdonanyám, úgy viselte gondom. Kemény az én szívem. Teljes életemben nem sokszor esett meg, hogy könnyet ejtettem. De nevelő anyám sírjának halmára hullottak könnyeim zápornak módjára. Iluska is, az a szép kis szőke leány, nem tettetett bútól fakadt sírva halmán. Hogyne? Az Istenben boldogult jó lélek kedvezett, amiben lehetett szegénynek. Nem egyszer mondta, hogy várakozzatok csak, én még benneteket összeházasítlak. Olyan pár válik is ám ti belőletek, hogy még várjatok csak, várjatok gyerekek. Hát hiszen vártunk is egyre keservesen. Meg is tette volna, hiszem az egy Istent, mert szavának állott ő minden időbe, ha le nem szállt volna a föld mélységébe. Azután hát, aztán, hogy meghalálozott, a mi reménységünk végképp megszakadott. Mindazonáltal a reménytelenségbe úgy szerettük egymást, mint annak előtte. De az Úristennek más volt akaratja, szívünknek ezt a búsöremet sem hagyta. Egyszer én valahogy nyájam elszalasztám, annak következtén elcsapott a gazdám. Búcsút mondtam az én édes Iluskámnak, keserű érzéssel mentem a világnak. Bujdosva jártam a világot széltére, míg nem katonának csaptam föl végtére. Nem mondtam én neki az én Iluskámnak, hogy ne adja szívét soha senki másnak. Ő sem mondta nekem, hogy hűséges legyek. Tudtuk, hogy hűségünk úgysem szegjük mi meg. Azért szép királyány, ne tarts reám számot, mert ha nem bírhatom kedves Iluskámat, nem is fogok bírni senkit a világon, ha elfelejtkezik is rólam halálom. János Vitéz ekképp végzi történetét. Nem hagyta hidegen a hallgatók szívét. A királyány arcát most a könyhullatás, melynek kútfeje volt bánat s szánakozás. A király eszókat intézte hozzája. Nem erőltetlek hát, fiam, házasságra, hanem amit nyújtok hálámnak fejében, elfogadását nem tagadod meg tőlem. Erre kinyitott a kincstárát a király, parancsolatjára egy legény előáll, s arannyal tölti meg a legnagyobb zsákot. János ennyi kincset még csak nem is látott. Nos hát, János vitéz, jányom megmentője, beszélt a király, ez legyen tetted bére. Vidd el mindenestül ezt a teli zsákot, és boldogítsd vele magadat s mátkádat. Tartóztatnálak, de tudom, nem maradnál, kívánkozol lenni már is galambodnál. Eredj tehát, hanem társid maradjanak, éljenek itt néhány mulatságos napnak. Úgy volt bizaz, amint mondotta a király, János vitéz kívánt lenni galambjánál. Búcsúzott a királyánytól érzékenyül, aztán a tengerhez ment, és gályára ült. A király és a sereg elkísérte oda. Tőlük sok szerencsés jó utat hallhata, s szemeikkel néztek mindaddig utána, még a nagy messzeség ködöt nem vont rája. János vitézzel a megindult gája, szélbe kapaszkodott széles vitorlája. De sebesebben ment János gondolatja, útjában semmi sem akadályozhatta. János gondolatja ilyen forma vala. Hely, Iluskám, lelkem szépséges angyala, sejted-e te mostan, milyen öröm vár rád, hogy hazatart kincsel bővelkedő mátkád? Hazatartok én, hogy végre valahára sok küszködés után legyünk egymás párja leszünk, boldogok, gazdagok, senki fiára is többé nem szorulok. Gazduram ugyan nem legszebben bánt velem, hanem én őneki mindazt elengedem. S igazság szerint ő oka szerencsémnek, meg is jutalmazom, mihelyt hazaérek. Ezt gondolta János, s több ízben gondolta, mi alatt a gája ment sebes haladva. De jó messze volt még szép Magyarországtól, mert Franciaország esik tőle távol. Egyszer János vitéz a hajófödélen sétált föls alá az est szürkületében. A kormányos ekképp szólt legényeihez. Piros az ég alja, alig ha szél nem lesz. Hanem János vitéz nem figyelte szóra, feje fölött repült egy nagy sereg gólya. Őszre járt az idő, ezek a madarak bizonyosan szülőföldéről szálltanak. Szelíd epedéssel tekintett utánok, mintha azok neki jó hírt mondanának, jó hírt Iluskáról, szép Iluskájáról, s oly régen nem látott kedves hazájáról. másnap, amint az ég alja jövendölte, csak ugyan szél támadt, mégpedig nem gyönge. Zokogott a tenger hánykódó hulláma a zugó fergetek korbácsolására. Volt a hajó népe nagy megijedésben, amint szokott lenni olyan vad szélvészben. Hiába volt minden erőmegfeszítés, nem látszott sehonnan érkezni menekvés. Sötét felhő is jön, a világ elborul, egyszerre megdördül az égi háború, villámok cikáznak, hullnak szanaszerte, egy villámhajót ízről porrá törte. Látszik a hajónak diribje darabja, a holtesteket a tenger elsodorja. Hát János vitéznek milyetén sors jutott? Őt is elsodorták a lelketlen habok. Hely, biz a haláltól ő sem volt már messze, de mentőkezét az ég kiterjesztette, s csodálatos módon szabadította meg, hogy koporsója a habok ne legyenek. Ragadta őt a víz magasra, magasra, hogy tetejét érte már a felhő rojtja. Ekkor János vitéz nagy hirtelenséggel megkapta a felhőt mind a két kezével. Belekapaszkodott, el sem szalasztotta, s nagy erőködéssel addig függött rajta, míg nem a felhő a tengerparthoz ére, itten rálépett egy szikla tetejére. Először is hálát adott az Istennek, hogy életét ekképp szabadította meg. Nem gondolt vele, hogy kincsét elvesztette, csak hogy el nem veszett a kincsel élete. Azután a szikla tetején szétnézett, nem látott mást, csupán egy griffmadár fészket. A griffmadár éppen fiait etette. Jánosnak valami jutott az eszébe. Odalopóckodott a fészekhez lassan, és a griffmadárra hirtelen rápattan, oldalába vágja hegyes sarkantyúját, s furcsa paripája hegyenvölgyön túlszállt. Hányta volna le a madár nyakra főre, lehányta volna ám, ha bírt volna véle. Csak hogy János vitéz nem engedte magát, jól átszorította derekát és nyakát. Ment, tudja az Isten hány országon keresztül, egyszer, hogy éppen a nap az égre kerül, hát a viradatnak legelső sugára rásütött egyenest faluja tornyára. Szent Isten, hogy örült ennek János vitéz, az öröm szemébe könnycseppeket idéz. A madár is, mivel szörnyen elfáradt már, vele a föld felé mindinkább közel jár. Le is szállott végre egy halom tetején, alig tudott venni lélegzetet szegény. János leszállt róla, és magára hagyta, és ment, elmerülve mély gondolatokba. Nem hozok aranyat, nem hozok kincseket, de meghozom régi hűséges szívemet. És ez elég neked, drága szép Iruskám. Tudom, hogy nehezen vársz te is már rám. Így gondolatokkal ért a falu végre, érintette fülét kocsiknak zörgése, hordóknak kongása. Születre készült a falu lakossága. Nem figyelmezett ő születre menőkre, azok sem ismertek a megérkezőre. A falu hosszában ekképen haladott a ház felé, ahol Iluskája lakott. A pitvarajtónál bereszketett keze, s mellében csak, hogy el nem állt lélegzete. Benyitott végtére, de Iluska helyett látott a pitvarban idegen népeket. Tán rossz helyen jár, gondolta magában, és a kilincs megint volt már a markában. Kit keres, kegyelmed? Nyájasan kérdezte János vitézt egy kis takaros menyecske. Elmondotta János, hogy kit és mit keres. Jaj, eszem a szívét, a naptól oly veres, bizony-bizony, alig, hogy reá ismértem, szólott a menyecske meglepetésében. Jöjjön be már, hogy az Isten áldja meg, oda benn majd aztán többet is beszélek. Bevezette Jánost, karszékre ültette, s így folytatta ismét beszédét mellette. Ismere még engem? Nem is ismer talán. Tudja, én vagyok az a kis szomszéd leány. Itt Iluskáiknál gyakran megfordultam. Hanem hát beszéljen csak. Iluska hol van? Szavaiba vágott kérdezőleg János. A menyecske szeme könnytől lett homályos. Hol van Iluska? Hol? Felelt a menyecske. Szegény Jancsi bácsi. Hát el van temetve. Jó, hogy nem állt János, hanem ült a széken. mert lerogyott volna kínos érzésében. Nem tudott más tenni a szívéhez kapott, mintha ki akarná tépni a bánatot. Így ült egy darabig némán merevedve, azután szólt, mintha álmából ébredne. Mondjatok igazat, ugye, hogy férjhez ment. Inkább legyen férnél, mintsem, hogy odalent. Akkor legalább még egyszer megláthatom, s édes lesz nekem e keserű jutalom. De a menyecskének orcáján láthatta, hogy nem volt hazugság előbbi szózata. János reáborult az asztal sarkára, s megeredt könnyének bőséges forrása. Amit mondott, csak úgy töredezve mondta, elelakadt a nagy fájdalomtól hangja. Miért nem estem el háború zajában? Miért a tengerben sírom nem találtam? Miért? Miért lettem-e világra? Miért? Ha így mennykőcsapás ilyen gyötrelemért? Kifáradt végre őt kínozni fájdalma, mint a munkájában elszenderült volna. Hogy halt meg galambom? Mi baj lett halála, kérdé, s a menyecske ezt felelte rája. Sok baja volt bíz a szegény teremtésnek, kivált mostohája kínzása töré meg, de meg is lakoltám érte a rossz pára, mert jutott ínséges koldusok botjára. Aztán meg magát is szörnyen emlegette Jancsi bácsi. Ez volt végső lehellete. Jancsikám, Jancsikám, az Isten áldjon meg, más világon, ha még szeretsz, tied leszek. Ezek után kimúlt az árnyék világból, a temetőhelye nincsen innen távol. A falu népsége nagy számmal kísérte, minden kísérője könnyet ejtett érte. Kérelem szavára szíves menyecske Jánost Iluskája sírjához vezette. Ottan vezetője őt magára hagyta, lankadtan borult a kedves sírhalomra. Végig gondolta a régi szép időket, mikor még Iluska tiszta szíve égett, szíve és orcája, s most a hideg földben hervadtan, hidegen vannak mind a ketten. Leáldozott a nap piros verőfénye, haloványhold lépett a napnak helyébe, szomorú nézett ki az őszi homályból. János eltántorgott kedvese hantjától. Még egyszer visszatért. A sírhalom felett egyszerű kis rózsabokor nevelkedett. Leszakította a virágszálat róla, elindult, s mentében magában így szóla. Ki porából nőttél, árva kis virágszál, légy hűséges társam vándorlásaimnál. Vándorlok, vándorlok a világ végeig. míg kívánt halálom napja megérkezik.
Kedves hallgatóink, Petőfi Sándor, János Vitéz című elbeszélő költeményének 14-től a 18. részéig Tordi Géza előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Mai adásunkat jövő héten pénteken, október 3-án megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mazsola című meséjének harmadik részét halljátok, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
A csutka baba. Szép időben, mikor a rét fölött hosszú szálakban úszott az ökörnyál, Mazsola legszívesebben a ház körül turkált. Esős napokon azonban bekényszerült a szobába, s ilyenkor kezdetét vette a nyafogás.
Manucska, Manucska, hadd játszom a sok figurákkal!
Hogy is ne? Letörne a fejük, és akkor hogyan sakkozunk varjú barátommal?
Faragj nekem is sok figurákat, Manucska.
Hiszen nem tudsz sakkozni.
Nem baj, katonásdit játszanék velük.
Ó, hát katonásdit babszemekkel is játszhatsz. És Manucska különféle lapulevél zacskókból különféle babokat adott Mazsolának. Nagy lilabab szemeket fekete csíkkal, fehér pöttyös fekete babokat, halvány sárgákat, barnákat, hófehéreket, minden színből egy-egy marékra valót. Rövid idő múlva annyi babszem vitéz menetelt a padlón, hogy lépni sem lehetett tőlük. Mazsola főző kanállal vezényelte őket, és vígan énekelt.
Aki nem lép egyszerre, nem kap rétes estére, mert a rétes nagyon jó katonának az való.
Felbuzdulva a babszemek sikerén, Manócska újabb mulatságot eszelt ki. Répából, karalábéból, burgonyából egész állatkertet farigcsált Mazsolának. Mazsola pompásan szórakozott, de játék közben megeszegette a répa meg karalábé figurákat, s az állatkert apránként elfogyott. Manócska akkor kukorica csutkából készített ökröket. Ezek már nem ízlettek Mazsolának. A csutkababát sem ette meg, aminek kukorica csuhéból volt a ruhája, és sárga kukorica bajuszból a hajfonata. Ezt a csutkababát nagyon szerette Mazsola. El sem aludt volna nélküle. Napközben meg a jó meleg kályhajukban játszadozott vele, s egyre mondogatta.
Ne csámcsogj, csutkababa! Ne ugrálj annyi, csutkababa! Töröld meg az orrocskádat, csutkababa!
Manócska ilyenkor nyugodtan végezhette a házi munkát. De voltám úgy is, hogy Mazsola ráunt a csutkababára, és azt akart, hogy Manócska szórakoztassa őt. Most nem érek rá, Mazsola, magyarázta neki Manócska. Látod, a bakancsomnak leváltott talpa, s ha nem javítom, meg nem lesz, amit a lábamra húzzak. Hagyj hát dolgozni, és játsszál szépen a csutkababáddal. Mazsola erre földhöz vágta a csutkababát, kijelentette, hogy azzal nem lehet játszani, és bevonult a kályhajukba. Pár perc múlva kopogtak az ajtón. Fülöpke lépett be, nyúlagyújék fia, aki körülbelül akkora lehetett, mint Mazsola, csak a fülenőt sokkal hosszabbra. Gyertyát jött kölcsön kérni, mert kialudt náluk a villany, mire meg beértek volna a Futrinka utcába, éppen bezárt volna a bolt. Mazsola kikukkantott a kályhajukból.
Mi az? Nincs gyertyátok?
Kérdezte fitymálva.
Nekünk egy egész dobozzal van. Ugye, Manócska?
Hazám, mert nekünk meg villanyunk nincs, nevetett Manócska, miközben gyertya után kutatott a fali szekrényben. Fülöpke a fülét billegtette, hogy Mazsola is nevessen, de Mazsola nem nevetett, hanem visszahúzódott a kályhajukba, és mérgesen röfögött valamit. Akkor vette észre Fülöpke a földön heverő csutkababát.
Milyen helyes kismama?
Hajolt le hozzá.
Játszhatnék vele egy kicsit?
Mi? Hozzá ne nyúj!
Visított Mazsola, és kiugrott a kályhajukból. Felkapta a csutkababát, és magához szorította.
Ez az enyém, tudod? Ezzel te nem játszhatsz!
Hátat fordított Fülöpkének, az meg csak hüledezett.
Hiszen nem akartam megenni,
makogta sértődötten.
Különben is, van nekem otthon káposztatorzsából olyan nyúlhadseregem, de olyan, amilyet te még nem is láttál.
Manócska ez alatt előkotorta a gyertyát, és odaadta Fülöpkének.
Köszönöm szépen, addig is,
hajtotta meg Fülöpke a jobb fülét.
Sietek haza, mert az egész család sötétben ül.
Elköszönt, Manócska pedig visszatelepedett a zsámolyra, hogy folytassa a félbehagyott munkát. Kisvártatva oda dörgölőzött hozzá Mazsola.
Unatkozom,
mondta panaszosan. Pedig most nyugodtan játszhatsz a csutkababáddal, nézett rá Manócska a szemüvege alól. Senki sem akarja elvenni tőled.
De mit játszom vele?
Nyafogott Mazsola.
Már unom etetni, meg csúcsúgatni. Találj ki valami mást, Manócska, hogy mit játszhatnék vele?
Manócska a fejét rázta. Sajnálom, Mazsola, én most nem érek rá ilyesmire. Fő a fejem a gondtól, hogyan javítsa meg ezt az ócska bakancsot. Ha viszont Fülöpke még itt volna, biztosan kitalálna mindenféle érdekes játékot. Ők sokan vannak otthon testvérek, és sokféle játékot tudnak. Mazsola töprengett, aztán azt mondta.
Kár, hogy nincs itt Fülöpke.
Bizony kár, helyesett Manócska. Ő inkább ráért volna veled játszani, mint én. Mazsola ezt megjegyezte magának, és mikor pár napra rá Fülöpke meghozta a kölcsönkért gyertyát, kedvesen kínálgatta neki a csutkababát.
Tessék, Fülöpke, játszál vele!
Fülöpke megörült, mert testvérei épp aznap reggelizték meg az ő torzsából faragott nyúlhadseregét, és nem volt mivel játszania. Bebújt hát Mazsolával együtt a kályhajukba, ahol is azt játszották, hogy a csutkababa beteg, és el kell hívni hozzá a doktorbácsit. Először Fülöpke volt a nyúl doktorbácsi, azután Mazsola terítette magára a törölközőt köpenynek, és ő lett a malac doktorbácsi. Később ugyanez a törölköző fodrász köpennyé változott, és fodrászosdit játszottak. Hol Mazsola vágott le egy kicsit a csutkababa hajából, hol meg Fülöpke. A csutkababa haja mind rövidebb és rövidebb lett, végül teljesen megkopaszodott. Akkor új hajat lehetett készíteni neki kukoricabajuszból. Aztán meg énekeltek neki, hogy elaludjék. Olyan jó játék volt mindez, hogy Fülöpke el is feledkezett a hazamenetelről. Az öreg varjú kopogott be csőrével az ablakon.
Hey, Fülöpke! Fölöttetek szálltomban hallottam, hogy szídnak otthon, amiért nem találsz haza.
Fülöpke megijedt, hogy nem kap vacsorát, és hazaszaladt. Mazsola sírt.
Miért ment haza Fülöpke? Még akartam vele játszani.
És Manócska hiába csitította, békítgette, csak bömbölt torka szakadtából Fülöpke után. Végül Manócska azt mondta neki. Szólni fogok Fülöpkének, hogy máskor ne jöjjön át hozzád játszani, mert utána nem győzöm a vizsításodat hallgatni. Erre Mazsola elhallgatott.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, Mazsola című meséjének harmadik részével búcsúzunk tőletek, melyet Fűr Anikó olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
És azt hiszem, már észrevetted, ha jó tűnnél, nem én vagyok, de ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Újra idézek a könyvből. Beszélgetés közben Bódi néni Magdi megtérését említi. Tehát Magdika édesanyja Magdi megtérését említi. A megtérés az idézőjelben van. és megkérdeztük, mit akar ezzel a kifejezéssel mondani. Azt mondja az édesanyja, hogy Magdi mindig jó kislány volt, de 10 éves kora körül szemben láthatóan elmélyült a vallási élete. Ekkorában kezdte hosszú órás imádságait, és mindig térden állva. Ebben az időben vettem észre először különféle önmegtagadásait. Mindenről lemondott. Tehát az édesanyja 10 éves korában vette észre ezt a idézőjelbenes megtérését, mert hát ugye addig is Krisztus volt az életének a központja Bódi Mária Magdolnának, de itt megváltozott, talán felnőttebbé vált a vallásos élete. Ekkor kezdte el hosszú órákon keresztül az imádságot térden állva. Képzeljünk magunk elé egy 10 éves kislányt, aki órákon keresztül térden állva imádkozik, és máshol írja a könyv, hogy közben meg sem mozdult, és nem támaszkodott semmihez. Eszünkbe juthat itt is Lizió kis Szent Teréz, aki a különböző megtagadások közepette, például nem dőlt hátra a szentmisén, hanem kicsit kényelmetlenebbül, hátradőlés nélkül vett részt a szentmisén. Kicsi áldozatnak tűnik, de nagyon nagy szeretetből fakadt nála is, és Magdikánál is. Ha már valaki kipróbálta a térden állva imádkozást hosszú ideig, akkor megtapasztalja, hogy talán egy órát még el lehet viselni, de ahhoz már gyakorlatnak kell lenni az embernek, de órákon keresztül mozdulatlanul térden állva imádkozni, már kevés az, hogy van benne gyakorlatunk. Mert Isten külön kegyelme kell, hogy akár a fizikai fájdalmat, vagy a mozdulatlanságot elviseljük. Magdika már 10 éves korában megkapta ezt a kegyelmet, és 10 évesen kezdte el először a különböző önmegtagadásokat. Iskolában a gyerekektől időnként kérem, hogyha tudnak, térdeljenek le, és együtt térden állva imádkozzunk. És bizony azt látom, hogy a gyerekek még egy percig sem nagyon tudnak térdelni. Nem szokták meg. Ez minthogyha úgy kimenne a divatból, hogy letérdelünk az Isten elé. Mintha már a kényelmes életünkbe ez nem férne bele. Vagy csak nagyon-nagyon ritkán, amikor éppen a szentmisében kötelező, de otthon önszántunkból hányszor ereszkedünk térdre, és mennyit imádkozunk térden állva. Nem mintha az Isten nem hallgatná meg az imánkat akkor, ha nem térdelünk le, hanem inkább az a mi szempontunkból fontos a térdelés. Egyrészt alázatos cselekedet, a nagy Isten előtt még kisebb akarok lenni, még lejjebb térdelek, nem állok, hanem letérdelek. Másrészt olyat teszek, ami nehéz, és nem kívánja a testem. Áldozatot hozok. Persze az áldozat szeretet nélkül üres. Ha egészségünk engedi, és meg tudjuk tenni, természetesen mindent bölcsességgel és józansággal, akkor egy kicsit maradjunk térden állva hosszabb ideig, és imádkozzunk úgy hosszabb ideig, és meg fogjuk tapasztalni, hogy jobban átérjük Krisztus értünk hozott áldozatát, húsvéti misztériumot, mező kereszt halálát és feltámadását. Testünk nem kívánja, de a lelkünk igen. Ez is egyfajta aszkézis, az egyik formája. Hozzuk vissza a gyakorlatba. Vegyünk példát ebben is Magdikáról, aki 10 évesen, hosszú órákon keresztül térden állva mozdulatlanul imádkozott. Azt is írja az édesanyja egy rövid mondatban, hogy mindenről lemondott Magdika. Persze ezt jól kell érteni. Aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. Olvashatjuk a Szentírásban Jézus szavait. Lukács még azt is hozzáteszi, hogy minden nap vegye fel keresztjét. Önmegtagadások, áldozatok nélkül nincs kereszténység. Jézus maga tanít erre minket, hogy tagadjuk meg magunkat. Minden napunkban legyen önmegtagadás. Szívesen ennék valamit, szívesen csinálnék valamit, szívesen mennék valahova, és ha nem lényegi dologról van szó, akkor tagadjuk meg magunkat. Ezt most nem eszem meg, ide most nem megyek el, nem kell nekem mindenhol részt venni, nem kell nekem mindenhol ott lenni. Ezt most nem mondom ki, pedig biztos, hogy jó poén lett volna, biztosan sokan mosolyognának rajta, és központba kerülhetnék, de nem mondom ki. Megtagadom magamat. Lemondok arról, hogy jó poént mondjak, hogy valami nagyon okosat mondjak, és csöndben maradok. Vagy nagyon megkívánok egy szem cukrot, vagy egy szelet csokit, vagy egy süteményt. Nagyon-nagyon megkívánok. Valójában tapasztaljuk. Uram, most érted, erről lemondok. Megtagadom magamat irántad való szeretetből. Egy nap nagyon-nagyon sok ilyen apró kis lemondást tudunk végezni. A Szentlélek itt is segít, és ad alkalmat, és lehetőséget. Uram, azt szeretném, hogy te vigasztalj meg engem, és nem én akarom a világból a vigasztalásomat kierőszakolni. Nem azt akarom, hogy a világ vigasztaljon, hanem hogy te vigasztalj meg engem. Mert aki minden vigasztalását a világból várja, azt az Isten nem tudja vigasztalni. Szem kívánsága, test kívánsága és az élet kevéssége. Kívánjuk csak Krisztust, és csak azt, amit ő akar adni nekünk. Legyen az öröm, legyen a szenvedés. Azt kívánom, Uram, amit te kívánsz nekem, és nekem az lesz a legjobb. Nekem mindig az a legjobb, amit te adsz nekem. Bizonyára többen megtapasztaltuk már azt a isteni élményt, hogy valamire nagyon vágyunk, ami döntésünkkel és Isten kegyelmével erről le tudunk mondani, és amiről lemondtunk, azt még egy sokkal magasabb szinten megkapjuk az Istentől. Mi lemondtunk róla, ő pedig másként, máshogyan vagy máskor megadja nekünk, és ettől sokkal többet, mint amit mi kívántunk. Magdika édesanyja azt mondta, hogy Magdika mindenről lemondott. Folytatom az idézetet, folytatom a könyv olvasását. Ugyancsak Magdika édesanyja mondja, a szegényekhez már nagyon korán vonzódott. Még Köveskálon történt, hogy egy kisgyermek a szomszédságunkban elvesztette szüleit. A nagyszülők nevelték. Amikor közeledett a hideg idő, Magdi egy napon így szólt hozzám, mondja az édesanyja. Édesanyám, én elmegyek és kéregetek, hogy pénzt szerezzek, és meleg ruhát vehessek neki. Hát nem szégyelsz koldulni? Miért szégyelnék? Összeszedem a pénzt, és veszek neki berhent ruhát. A pénz hamarosan együtt is volt, a meleg ruha elkészült. Az eset sokaknak feltűnt, és meg is jegyezték. Milyen csodálatos lelke van ennek a kislánynak. Szinte nem is lehet hozzáfűzni semmilyen kommentárt ehhez a kis történethez, mert az embernek elszorul a szíve, hogy egy kisgyerek koldul a másik kisgyereknek azért, hogy ruhája legyen. Gondolom, kezdik a kedves hallgatók is érzékelni, hogy kinek a boldoggalvatása történt meg az elmúlt napokban. Nem akárkiről van szó, hanem Magyarország legújabb boldogjáról, Bódi Mária Magdolnáról, aki az egyszerű életével olyan mélységekbe vezet minket, isteni szeretet olyan mélységeibe, ahol szinte megrettenünk, és elgondolkodunk azon, hogy hát így is lehet élni, így is lehet szeretni, mint ahogy ő tette. De minden szent életrajzát olvasva megrendül a szívünk, és belegondolunk abba, hogy ha például Magdika ilyen jó volt, akkor milyen jó lehet az Isten? Milyen jó lehet Krisztus? Milyen jó, ami mennyei atyánk?
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Torna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Búdi Mária Magdolnáról szóló emelkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.